Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Rostoványi Zsolt, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, közel-kelet szakértő. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadtam
a meghívást. Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Én Király István Dániel vagyok. Melyik ország vagy mely országok tekinthetők most a közel, illetve a közép-kelet regionális nagyhatalmának a következő órában? Természetesen a közel, illetve közép-keleti helyzetről, politikai helyzetről, gazdasági helyzetről beszélünk.
Hát azt hiszem, hogy 4 országot nevezhetnénk regionális értelmevet nagyhatalomnak. Ebből az érdekesség, hogy 3 ország az nem arab ország. Tehát gondolok Izraelre, Törökországra és Iránra. És a 4. ország, amelyik arab ország, a Szaúd-Arábia. Tehát azt hiszem, hogy ez a 4 ország az jelen pillanatban a közel-kelet térségében, amelyek dominánsan meghatározzák az ottani viszonyokat, történéseket, és van mögöttük egy második vonal is nyilván. Ide sorolnám Egyiptomot, amely jól lehet a legnépesebb arab ország, meg kultúráját tekintve is talán legfejlettebb, de valahogy a politikai folyamatok alakításából az elmúlt időszakban egy kicsit kiszorult, vagy ide sorolható az Egyesült Arab Emírségek, vagy a picike Katar, amelyik a súlyánál sokkal nagyobb politikai szerepet játszik a térségben. És még egyet meg kell említeni, hogy ezek kívül, a helyi országokon kívül természetesen a két nagyhatalom is jelen van a térségben, az Egyesült Államok és Oroszország. Egyesült Államok az visszaszorulóban, részint saját okán, saját döntése alapján, és Oroszország viszont igyekszik betölteni ezt az űrt, amit az Egyesült Államok kivonulása teremt. Ráadásul ugye Oroszország szempontjából elengedhetetlenül fontos, hogy legyen egy közel-keleti partnerországa, és ez történetesen Szíria, miután a többi országból kiszorul, de úgy tűnik, hogy az elmúlt időszakban aktivizálódik az orosz külpolitika és a közel-kelet térségében.
Mi teszi egyik vagy másik államot regionális nagyhatalommá a térségben? A nyersanyag készlete, a fegyverei, a gazdasági vagy politikai ereje?
Nem, hát ez egy komplex tényező, én azt gondolom, tehát mindegyik, ami elhangzott, szerepet játszik ebben, maga szándéka is az országnak, hogy mennyire törekszik arra, hogy befolyásolja viszonyokat, mennyire tud kiépíteni kapcsolatrendszert. Még egy fogalmat hadd hozzak be, ezek az úgynevezett proxik vagy kliensek, ugye proxy háborúnak, kliens háborúnak hívjuk, nevezzük a szíriai háborút is, vagy a Líbiában folyó háborút, vagy a jemeni háborút, ami azt jelenti, hogy helyi klienseken keresztül érvényesítik az érdekeiket és a politikájukat. Iránt lehetne talán leginkább kiemelni ezen a téren, amelyik egy egész hálózatot hozott létre a térségben, hogyha a legismertebb ilyen szervezetet említsem, a Hezbollah, ugye a libanoni síta szervezet, amelyik a szíriai harcokban is meghatározó és nagyon komoly szerepet játszott, egyébként jelenleg Libanonban is, mert olyan szervezetről van szó, amelyik politizálódott is, tehát pártként tagja a libanoni kormánynak ez a szervezet, de más ilyen szervezeteket is meg lehet említeni, tehát mindig ország törekszik arra, hogy helyi szövetségesei legyenek, amelyek az ő távollétében és adott esetben az érdekeit képviselik a térségben.
És akkor itt bonyolítja tovább a helyzetet, legalábbis számunkra, európai emberek számára, hogy mely ország, illetve mely ország polgárai síták, illetve szuniták.
Így igaz. Van egy fajta törésvonal, vallási törésvonal, a többségi szuniták, ugye a világon élő muszlimok körülbelül 85-90%-a szunita, 10-15%-a síta között, és ezen a téren ugye meg lehet említeni azt a két országot, amelyek mind a szunita, mind a síta blokknak az élén állnak tulajdonképpen, de ez már nem vallási, hanem politikai kérdés. Az egyik Szaúd-Arábia, amelyik a szunita blokknak az élén áll, a másik pedig Irán, amelyik a síta blokknak az élén áll, és azért is érdemes ezt a két országot kiemelni, mert évtizedes rivalizálás folyik a két ország között, Szaúd-Arábia és Irán között, pontosan a regionális középhatalmi pozíció eléréséért. Sokan ezt vallásháborúnak interpretálják, szerintem nem azt, tehát itt nem a vallási szempont játszik meghatározó szerepet ebben, hanem sokkal inkább a politikai szempontok és az érdekviszonyok, és ez váltakozó eredménnyel jár a két ország részéről. Egy mostani elemzés, amit olvastam nemrégiben, azt mondja, hogy Irán jött ki ebből jobban, azzal együtt a szaudi hadsereg sokkal fejlettebb, Amerikából kapja ugye a technikát, meg sok minden más, de Iránnak sikerült olyan hálózatot kiépíteni a térségben, amely ezt kompenzálhatja, és ráadásul Irán ezt annak ellenére teszi, hogy ő az első számú mumus most jelen pillanatban, tehát őt tartják fő ellenségnek, mind Izrael, mind az Egyesült Államok, és ami egy nagyon fontos új vonás és szövetség az elmúlt években, az Izrael és Szaúd-Arábia közötti közeledés, és most már lehet azt mondani, hogy szövetség, tehát és Szaúd-Arábia. Tehát tulajdonképpen az a közös pont, ami mondjuk Izraelt és Szaúd-Arábiát összehozta, egymás közelébe hozta, az az Irán ellenesség és az Irántól való félelem tulajdonképpen. Ismerjük, vagy hallottunk Iránnak a nukleáris programjáról, ami Izrael szerint komoly fenyegetést jelent, Izrael számára is egy létfenyegetést jelent.
Elképzelhető, hogy Irán vagy Szaúd-Arábia ebből a versengésből nyertesként kerül ki? Lehet itt egyetlen egy vezető hatalom a térségben? Vagy mindenképpen ez a megoszlás pont azért, mint említette, mert mindenki kiépíti, illetve kiépítette a kapcsolatrendszerét, a saját hálóját a térségben, ezért ez nem biztos, hogy működőképes lehet.
Én nem hiszem, hogy a közeljövőben úgy alakulna a helyzet, hogy bármelyik is egyértelmű nyertesként másik rovására jönne ki ebből. Ez nagyon fontos szempont az erőegyensúly egyébként a térségben, az egyensúlyi viszonyok. A 2003-as iraki-amerikai inváziót megelőzően, tehát mielőtt megdöntötték volna Saddam Husseinnek a hatalmát, Irak volt az, amelyik ellensúlyt képezett Iránnal szemben. Na most éppen, hogy ez az ellensúly megszűnt, Irán szerepe radikálisan felértékelődött, pontosan szöges ellentétben az amerikai szándékokkal. Most mindig van egyfajta ellensúly, és mindig hol erősödik, hol gyengül valamelyik országnak a pozíciója, és azt hiszem, hogy ez az egyensúlyi rendszer, ez nagyon-nagyon fontos tényező azzal együtt, hogy hiába van egyensúly, ezzel nem lehet kiküszöbölni azokat a konfliktusokat, sőt, uram, bocsán, fegyveres konfliktusokat, harcokat, polgárháborúkat, amelyeknek az elmúlt években tanúi voltunk. Én azt gondolom, hogy azt látsz, hogy Szaúd-Arábia is, meg Irán is egymással rivalizálva maguk területén befolyásoló szereppel rendelkeznek. Azt, hogy Törökország ugye megpróbálja érvényesíteni saját érdekeit, mint most lehet látni Szíriában, illetve hát lehetett is látni az elmúlt időszakban, meg még korábban is, illetve hát Izraelnek a fontos szerepe pedig én azt gondolom megkérdőjelezhetetlen a régióban, azzal együtt, hogy Izrael az elmúlt időszak eseményeiből, ugye amit arab tavasznak is nevez a szakirodalom, kimaradt és távol tartotta magát, most viszont ugye az elmúlt napokban annál aktívabb részese egy olyan fajta összetűzésnek, ami a gázai övezetbeli iszlám dzsihád és Izrael között zajlik.
Háborús készültséget rendeltek el ugyanis november 12-én Izrael déli és középső részén, miután a zsidó állam likvidálta az önáltal említett iszlám dzsihád gázai vezetőjét. Az akcióra válaszul a szélsőségesek majdnem 500 rakétát lőttek ki Izrael területére az elmúlt napokban, amelyek a többségét a Vaskupola nevű légvédelmi rendszer hatástalanította. Ezért izraeli részről nem is volt jelentős vagy nagyobb kár. Miért éppen most hajtották végre ezt az akciót az izraeliek?
Ez egy nagyon jó kérdés, itt többféle válasz adható, de én első helyre hoznám az izraeli belpolitika alakulását, azzal együtt, hogy nyilván nem tudom, hogy az izraeli biztonsági szakértők azok miért éppen most tartották saját szempontjukból különösen veszélyesnek a iszlám dzsihádnak a vezetőjét, hogy célzottan likvidálni éppen most kellett. Ugyanis ugye Izraelben egy nagyon törékeny belpolitikai helyzet van jelen pillanatban, ebben az évben már kétszer került sor rendkívül előrehozott választásokra, és mind a kettő után teljes patthelyzet lett, tehát most is ez történt. A két fő rivális politikai tömörülés, ugye a kék-fehér párt, illetőleg a Likud, majdnem hasonló számú szavazatot szerzett, előbbi kettővel többet, ezzel együtt a köztársasági elnök Benjamin Netanyahu-t, a Likudnak a vezetőjét bízta meg a kormány alakítással, a rendelkezésre álló idő alatt ez neki nem sikerült, és akkor Benny Gantz tábornokot, a másik blokknak a vezetőjét kérte föl, jelenleg is tart az idő, de már, ha jól emlékszem, 5 napja van csak hátra, 5 összesen a kormány alakításig, és a Netanyahu esetében még egy dolgot mindenképpen kell említeni, azt, hogy korrupciós vádakkal úgy néz ki, hogy vádat emelnek ellene, és hát ameddig a miniszterelnök, addig nyilván ezt nem teszik meg, mert a mentesség az őt védi. Tehát ez sokan mondják izraeli sajtóban is, hogy Netanyahu a politikai és az egyéb túlélésért küzdő tulajdonképpen jelen pillanatban. Tehát lehet, hogy az időzítés ennek is szólt, ugyanis Benny Gantz most nyilvánvalóan az kijelentette, hogy a biztonság sokkal fontosabb, mint a politikai szempontok. Tehát a kormány alakítási tárgyalások most azt gondolom, hogy nem biztos, hogy előre folynak, és ráadásul ugye Benny Gantz tábornokot támogatta az a közös lista, ami a 4 arab pártot tömöríti, amelyik a harmadik helyet ért el a választ. választásokon, és ugye ezek az arab pártok korábban kijelentették, hogy a kormányban nem kívánnak részt venni, de esetleg kívülről támogatnak egy ganzféle kormányt, hát most már nagyon éles kritikával illetik egyébként Izraelt, beleértve nem csak a Netanyahut, hanem gaztábornokot is, pontosan az imént említett akció miatt, ugyanis azt is tudjuk, hogy ezek a célzott likvidálások ugye nem csak a célszemélyt iktatják ki, hanem ahogy most is történt, családtagokat is, feleséget, gyerekeket és másokat. Ezzel együtt ugye Izrael biztonsági szempontból úgy ítélte meg, hogy halaszthatatlan ennek a mostani végrehajtása, viszont hogy ez vélelmezhetően nem fog eszkalálódni, mondom vélelmezhetően, annak több oka is van, tehát azt gondolom, se Izraelnek nem érdeke, hogy eszkalálódjon, sem a másik félnek nem érdeke, és itt behoznék még egy tényezőt, hogy az iszlám, palesztinai iszlám dzsihád a második legerősebb iszlamista párt a gázai övezetben. A legerősebb után? A Hamász. Így van, a legerősebb a Hamász. A Hamász, amelyik 2007 óta vezeti, kormányozza a gázai övezetet, és nagyon figyelemre méltó, hogy a Hamász most kimaradt ebből az akcióból, tehát nem a Hamász lőtte és lövi a rakétákat Izraelre, hanem az iszlám dzsihád, amelyik kisebb, de radikálisabb, erőszakosabb, brutálisabb, ha szabad így fogalmazni, mint a Hamász, és a Hamász most láthatóan távol akarja magát ettől tartani. Éles retorikával elítélték a Hamász vezetés az akciót, de nem csatlakoztak a rakéta kilövéshez, és a Hamász és Izrael érdekei bizonyos szempontból mármilyen paradoxon azonosak, hogy mind a két fél az minél kevesebb sérüléssel ússza meg ezeket a problémákat, és valamiféle egymásra utaltság is van. Tehát amennyiben a Hamásznak sikerül ugye a saját véleményét érvényesítenie, és ez nem az lesz, hogy ő is beszáll a rakéta lövésbe, és erre mutat az is egyébként, hogy ma péntek van, igen, tegnap reggel tűzszünetet kötöttek egymással a felek. Igaz, hogy az követően is történt célzott likvidálás egy másik iszlám dzsihád vezetővel szemben, és lövik a rakétákat Izraelre, nem Izrael, a Hamász, hanem
Izrael az iszlám egyik részről lő, likvidál, igen, másik részről
pedig mennek oda a rakéták. Tehát megsértették kvázi a tűzszünetet, de úgy tűnik egyébként, hogy ez nem jelenti azt, hogy tartósulnának a fegyveres akciók, és hogy eszkalálódna az egész kérdés és probléma, tehát valószínűleg ezen majd valamilyen módon túl lehet lépni, de hát a túllépéshez aztán nyilván az is kellene, hogy megoldódjék végre valamilyen módon a palesztin-izraeli konfliktus és a palesztinoknak a kérdése, ami ugye már évtizedes probléma és egyelőre megoldatlan probléma, mert hogy mindaddig, amíg ugye a gázai övezetben másfél-két millió palesztin él egy icike-picike kis területen gyakorlatilag borzalmas életkörülmények között, hát az is sajnos lehet arra számítani, hogy itt adott esetben akár a radikálisok is komolyabb szerephez juthatnak.
És milyen szerepük lehet a korábban már említett nagy vagy középhatalmaknak, Szaúd-Arábiának, illetve Iránnak ebben a konfliktusban, tudván, hogy az iszlám dzsihád egyik legnagyobb pénzügyi támogatója éppen Irán.
Így igaz, de nagyon sajátságos, hogy ugye a Hamász is, meg az iszlám dzsihád is, olyan szunnita szervezetekről van szó, de mégis ugye esetben a politikailag abba a körbe élik bele, aminek Irán a vezetője, tehát Irán támogatja ugye az iszlám dzsihádot pedig különösképpen, tehát nyilván Irán is tud az egész kérdésre hatni, Irán is tudja az egész kérdést befolyásolni, de hát nyilvánvaló, hogyha csak logikailag gondolkodunk, hogy Irán, amelyiket Izrael az első számú ellenségnek tartja, és bizonyos szempontból hasonló a iráni vélemény Izrael kapcsolatosan, de hozzáteszem, az elmúlt évtizedekben azért ez sem volt ennyire egyértelmű, mert azért voltak olyan pontok, amikor kommunikált és kommunikál a két ország egymással elfogadva azt, hogy vannak itt bizonyos realitások. Tehát bizonyos szempontból tudnak erre hatni, vagy tudják ezt befolyásolni, de én azt gondolom, hogy itt alapvetően a helyi szervezetek azok, és a helyi politikai döntések azok, amik meghatározzák, hogy ez a kérdés az hogyan alakul későbbiekben.
És mondjuk az iszlám dzsihádnak honnan vannak a fegyverei, részben vagy egészben Irántól, vagy Iránnak is lehet szerepe abban, hogy olyan fejlett technikával rendelkezik ez a gázai övezetben lévő szervezet, hogy el tudja érni Izrael területét, és azért volt egy-két rakéta, nem sok, amelyik célba is ért, állítólag ezek igencsak fejlettek voltak.
Hát nem lehet elérni Izrael területét, mert ott van Izrael tőszomszédsága, vagy gyakorlatilag igen, lakott területet, hát, sőt, hát most már ugye Tel Aviv déli részéig is elérnek bizonyos rakéták. Források szerint igen, jelentős részt Irán is ott van a háttérben, amelyik, és ugye nem könnyű azt is gondolni utána, hogy blokád van a gázai vezettel szemben, tehát el van kerítve kerítéssel. alagutak voltak, amelyeket a legutolsó meteljük azt is hozzá, hogy legalább három ilyen néhány napig, vagy egy-két hétig tartó háború volt Izrael és a gázai övezetbeli palesztin fegyverszervezetek között. Az elmúlt időszakban 2014-ben volt tehát a legutolsó, amikor felfedezték azt a több tucatnyi alagutat, amely gázai övezetet kötötte össze a külvilággal, elsősorban Egyiptommal, ugye nyugatról Egyiptom határolja a gázai övezetet, amelyen keresztül folyt többek között a fegyvereknek a csempészése is, meg persze élelmiszerek és mások is, tehát bejutnak valahogy ezek, amelyek ugye nyilvánvalóan kívülről érkeznek, és bizonyos szempontból, vagy meghatározottan Irán szállítja ezeket a fegyvereket.
Mennyire jelentős szervezet egyébként az Iszlám Dzsihád nevű szervezet, mert hogy erről néhány évvel ezelőtt még viszonylag keveset hallottunk. Most pedig ön azt mondta, illetve hát ezt lehet olvasni, hogy a Hamas után a második legjelentősebb szervezet a gázai övezetben.
Az volt eddig is, csak éppen nem történtek olyan események, amik a hírek középpontjába tették volna az Iszlám Dzsihádot. Van egyébként ezen kettőn kívül még más, kisebb ilyen szervezet is a gázai övezetben, ahogy mondtam, több mint 1,5 millióan élnek jelen pillanatban a gázai övezetben, tehát összességében elég sokan. Tehát ennek a szervezetnek a jelentősége az főleg esetleg nagy részében együttműködött a Hamásszal. Tehát ugye a Hamász a vezető iszlamista szervezet a térségben. Korábban ugye a Hamász is rengeteg fegyveres akciót követett el Izraellel szemben. Hát hírek kihonalában is a Hamász szerepelt mindig, de sártságos módon 2017-től kezdve a Hamász határozottan deradikalizálódott, ha lehet így fogalmazni. Elfogadtak egy új politikai nyilatkozatot, amelyen módosították azt a korábbi kártájukat, a Hamásznak volt egy olyan kártája, ami egyáltalán nem ismerte semmi féle zsidó államot a térségben, és azt mondta ki a Karta, hogy az egyedüli megoldás az a dzsihád alatt ők, ez egy nagyon sok jelentőségű szó, de ők ebben az esetben a fegyveres harcot értették a cionista ellenséges szemben. És ez megváltozott 2017-ben kibocsátott politikai nyilatkozatban. Továbbra is azt gondolják, hogy távlati cél egész Palesztinának a felszabadítása, de pragmatizmusukat tanúsítandó elfogadják azt, hogy létesüljön addig ideglenesen egy palesztin állam, az 1967-es harmadik arab-izraeli háborúban Izrael által elfoglalt területeken, tehát jelesen a gáza évezetben és a Cisjordániában vagy a nyugati parton másképpen. Tehát pragmatikusabbá vált a Hamász is, azért is, mert politikai súlya az elmúlt időszakban csökkent, azért is, mert ugye a Hamásznak a politikai vezetése az Damaszkuszban volt, de összevesztek Damaszkusszal a polgárháború időszakában, és ezért eljöttek Damaszkuszból, meg úgy marginalizálódni látszott a szervezet. És a pragmatizmusa szerintem azt is jelzi, hogy próbálnak elfogadottabb politikai szereplővé válni, és úgy részt vállalni a folyamatokba, tehát azt gondolom az, hogy most ők nem támadták Izraelt, ez is ezt tanúsítja tulajdonképpen.
És az, hogy az eszkalációt meg tudják akadályozni, ez köszönhető annak is, hogy Teherán tulajdonképpen nem érdekelt egy nagyobb konfliktus kirobbanásában?
Szerintem igen, tehát én azt gondolom, hogy Teherán, most Iránnak nagyon érdekes az álláspontja egyébként, abban a szempontból, hogy egyfelől ugye fönntartja és finanszírozza ezeket a szervezeteket, ezt a hálózatot, ezeket a proxy szervezeteket. Másfelől viszont az iráni politikai retorika az esetenként kifejezetten kompromisszumkész és megengedő. Tehát ugye ez volt nemrégiben, amikor a dróntámadást hajtották végre a szaudi olajipari létesítmények ellen másfél hónappal ezelőtt, amelyet fölvállaltak a jemeni síta húszi lázadók, de ugye mindenki Iránt sejtette a háttérben, mert elég nagy volt a távolság és elég fejlett technika kellett hozzá, hogy ez elérje Szaud-Arábiának a legfontosabb olajipari létesítményét. Akkor megint fenyegetőzött Szaud-Arábia is, fenyegetőzött az Egyesült Államok is, hogy fönnállt az a veszély retorikailag legalábbis, hogy ebből is legyen egyfajta háború. Aztán nem lett belőle, és ugye Irán is szeptemberben volt az ENSZ közgyűlése, hogy ott volt Rohani iráni elnök is, meg sok mindenki más, és a közgyűlés megelőzően is Rohani is kifejezetten békülékeny nyilatkozatot is tett, tehát ugye Irán is próbál kifelé ilyen fajta gesztusokat tenni adott esetben, és azt gondolom, hogy azért is, mert Iránnak semmi érdeke, tehát gyakorlatilag se Szaud-Arábiának, se Iránnak, uram, hogy Izraelnek semmi érdeke az, hogy erősödő konfliktusok legyenek, vagy kibontakozzék valamiféle olyan harci helyzet, ami akár több országot is lángba borítana a Közel-Keleten. Épp elég van most jelen pillanatban anélkül is, tehát hogy több országban még mindig harcok folynak, de egy ilyen, az senkinek nem lenne jó, a legkevésbé pedig, vagy nem a legkevésbé, hanem semmiképpen nem lenne jó a világnak sem, tehát egész régiónak sem, meg magának a világnak. És a Közel-Kelet történtek, azok nagyon erőteljesen befolyásolják nyilván nem csak a regionális politikát, hanem a globális politikát is. Hát gondoljunk arra, hogy a térség a legnagyobb olajkészletekkel rendelkező térség, ahol beláthatatlan következménye lennének. Annak voltak ilyenek 1973-ban, amikor az olajfegyvert bevetették az arab országok a nyugattal szembe, ami teljes világgazdasági válsághoz vezetett, vagy eredményezte, és ez tulajdonképpen senkinek sem az érdeke, se Iránnak, se Szaúd-Arábiának, se Izraelnek.
És elképzelhető, hogy Izrael, ha nem a belpolitikát, hanem a nemzetközi politikát nézzük, azért éppen most hajtotta végre ezt a likvidálást, mert sejtette, vagy úgy számított, hogy Irán nem avatkozik be, mert úgy tűnik, hogy Teherán azt szeretné, hogy a figyelem rá összpontosuljon, és ne pedig Izraelre és térségére. Ugye a nemzetközi tiltakozás ellenére folytatja a nukleáris fegyverek előállítását, illetve az előkészületeket, az urándúsítást, erről szinte hetente számolnak be, hogy milyen centrifugákat, hogyan, milyen szintre, vagyis tulajdonképpen atomfegyver előállításával fenyegetnek, és egyes szakértők szerint akár egy éven belül működő atomfegyverük lehet, vagyis azt szeretné Teherán, legalábbis úgy tűnik, mintha figyelne rá a nemzetközi közösség, és nem azzal lenne talán elfoglalva, hogy a gázai övezetben is Izrael.
Ez így igaz, na most én azért nagyon óvatosan fogalmaznék ezzel, hogy egy éven belül lehet, mert lehet, hogy Izrael, amelyiknek a célja az, hogy Iránt minél fenyegetőbbnek állít be, azt mondja, hogy egy évben belül lehet atomfegyverre. Jelek alapján én azt gondolom, nem igazán lehetne egy évben belül atomfegyverre Iránnak, és azt se feledjük el, hogy miért kezdte megint Irán ezt. Azért kezdte, mert Trump elnök, hogy még a kampányában azt mondta, hogy által ismert legrosszabb megállapodás volt ez az atom deal, atom megállapodás, amit 2015-ben a biztonsági társ állandó tagja és Németország kötöttek Iránnal, aminek értelme amiben Irán rendesen elvállalta, hogy visszafogja a nukleáris kapacitásait. Tegyük egyébként hozzá, hogy a világon minden országnak joga van nukleáris kapacitások kiépítésére, békés célú nukleáris kapacitások kiépítésére.
Ezt Irán, amikor Teherán hangoztatja is, hogy békés célokra...
Állandóan ezt hangoztatja, tehát kezdettől fogva azt mondja Teherán, hogy kizárólagosan békés célokra kíván elállítani nukleáris energiát, egyáltalán nem fegyverkezési célokra, és csak egy érdekességnek hadd mondjam ezt. El, hogy Khamenei Ayatollah, az első számú vallási vezetője Iránnak pár évvel ezelőtt kiadott egy fatvát, ugye fatva az egy ilyen vallásjogi dekrétum, aminek az volt a lényeg, hogy az iszlám tiltja nukleáris fegyvereknek használatát. Tehát van az iszlám részéről egy hivatalos elítélése a nukleáris fegyverkezésnek. Na most hát ugye mégis a világ nagy része meg volt már győződve, hogy ez nem így van, hanem fegyverkezés célral is folytatja Irán az atomprogramját, és ugye emögött meg megint van valami, tehát az, hogy tekintélyesebb az az ország, többet nyom a ladban az az ország, amiknek van nukleáris fegyvere. A világ ebben szempontból teljesen igazságtalan, mert ugye az atomsorompó szerződés, meg sok minden más elfogadta a kész tényeket, tehát azoknak az országoknak lehet atomfegyverük, amelyeknek van, csak az a lényeg, hogy többnek meg nem lehet már. Most épp Irán tőszomszédságában is van két olyan ország, sőt három, amelyiknek van, és nem is csatlakoztak az atomsorompó szerződéshez, ugye Pakisztán, India és Izrael, ugye Izraelnek hivatalosan még nem történt ilyen bejelentés, de minden szakértő biztos, tudja, hogy van. Most ez egy szempont lehet, hogy ha nekik van, akkor miért nem lehet nekem adott esetben. De mondom, Irán ezt hangsúlyozta, hogy csak békés célokat szolgál, és most akkor kezdett megint a nukleáris megállapodás ellenében fejleszteni, amikor is ugye tavaly, ha jól emlékszem, májusban a Trump elnök bejelentette, hogy kilép az Egyesült Államok ebben a szerződésből, és ráadásul ugye tavaly novemberben újabb szankciókat léptetett életbe, pontosabban szóval érvénybe léptette megint azokat a szankciókat, amelyeket korábban feloldottak, miután megkötötték a megállapodást Iránnal. Most ezt ugye a nyugat-európai országok sem támogatták egyáltalán. Más sem, szerintem sem volt egy jó döntés az Egyesült Államok részéről, megmondom őszintén. Ugyanakkor viszont Irán kivárt egy ideig, és aztán elkezdte bejelenteni, hogy oké, akkor hogyha ti ezt csináljátok, akkor meg én is azt csinálom, hogy akkor a megengedett 3,26% helyett 5%-ra fogom majd dúsítani az urániumot, illetve nem szerelek le mindent, hanem megint beindítom, vagy megint beindítom azt a létesítményt, amely a síta iszlám egyik központja Kum városa mellett a földben 90 méter mélyen a hegy belsőben található. Lépésről lépésre ezeket teszi. Ez mind-mind én szerintem elsőbb a fenyegetés és nyomásgyakorlás a másik félre Irán részéről.
Pár percen belül innen folytatjuk. Az aréna mai vendége Rostoványi Zsolt, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, közel-kelet szakértő. A hírek után visszajövünk.